Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 12. részének 19. versétől folytatjuk ige magyarázatunkat. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. Első Korintusi levél, 12. rész, 19. verstől a 22. versig. Szükségünk van egymásra, és az Úr mindnyájunkat fel akar használni. És amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Első Korintusi levél, 12. rész, 23., 24. és 25. vers. Bizonyára láttál már fiúkat, akik súlyemelést gyakorolnak. Próbálják fejleszteni izmaikat és megerősíteni a testüket. Ugyanígy Isten figyel a hívők testére, hogy a kis ajándékok is fejlődjenek. Azt hiszem, sok olyan ajándék van a gyülekezetben, amit tovább kell fejlesztenünk. Talán úgy érzed, hogy semmit nem teszel az Úrért. Az egyik legizgalmasabb a világon, különösen ha fiatal vagy, hogy rátalálsz, mit akar Isten, hogy cselekedjél, és hol akar téged munkában látni. Milyen csodálatos öröm rátalálni arra az ajándékra, amit Istentől kaptunk. Pál aztán azt mondja, hogy mindezt úgy kell gyakorolnunk, hogy ne legyen meghasonlás a testben. A testrészeknek egyformán kell törődniük egymással. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Első Korintusi levél, 12. rész, 26. vers. Barátom, nincs helye az irítségnek a gyülekezetben. Mindnyájan ugyanannak a testnek vagyunk a tagjai. Ha valaki tisztességben részesül, akkor mindenkit megtiszteltetés ér. Ha valaki szenved, akkor mindnyájan szenvedünk vele együtt. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Első Korintusi levél, 12. rész, 27. és 28. vers. Mit tudunk a gyámolítás ajándékáról? Milyen csodálatos ez az ajándék is! Ha valaki megkapta, remélem gyakorolja is. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Első Korintusi levél, 12. rész, 29. és 30. vers. Némelyik ajándék ezek közül már eltűnt. Nincsenek meg a gyülekezetben, mert ma nem szükségesek. Többé nincsenek apostolaink és nincsenek prófétáink. Pál ezt is nagyon világossá teszi, hogy nem mindenkinek ugyanaz az ajándéka. Vajon mindenki apostol? A nyilvánvaló válasz az, hogy nem. Vajon mindenki tesz csodát? Vagy mindenkinek van gyógyítási ajándéka? Vagy mindenki beszél nyelveken? A válasz az, hogy nem. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. 1. Korintusi levél, 12. rész, 31. vers. Jól lehet a Szentlélek szuverén hatalmánál fogva osztogatja az ajándékokat, jogunk van kérni Istentől azt az ajándékot, amit szeretnénk. Azt mondja, hogy törekedjünk a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Aki nem keresztjén otthonban nőtt fel, annak sincs szüksége különös továbbképzésre. Vannak olyan teológiai hallgatók, akik alig ismernek valamit a Bibliából, amikor fölvételt kérnek. Talán már jártak főiskolára vagy egyetemre, ahol az intellektusra és a filozófiára helyezték a hangsúlyt. Valaki meghallgatott egyszer egy nagy prédikátort, aki nagyszerűen fejtegette Isten igéjét. Amint hallotta tőle ezt a kijelentést, helyezzétek a süteményt az alsó polcra, hogy a gyermekek is elérhessék, ezen elcsodálkozott. Az Úr maga is ezt mondta, legeltessétek juhaimat. Nem azt mondta, hogy etessétek a zsiráfjaimat. Ezért Istenhez járult és imádkozott. Uram, ilyen prédikátor akarok lenni. Később ugyanez a prédikátor helyettesítette azt a nagy prédikátort az egyik teológiai szemináriumban, és amikor meghalt, akkor a teológia elnöke felhívta telefonon és megkérdezte. El akarja foglalni XY helyét a szemináriumban? Alig tudott válaszolni ez a kis prédikátor. Letérdelt és megvallotta, hogy valamikor ezt kérte az Úrtól. Uram, imádkoztam, hogy hadd legyek olyan tanító, mint XY volt, és te válaszoltál az imádságomra. Nagyon kívánta a legjobb ajándékot, és ő választ adott könyörgésére. Jól lehet, nem lett belőle XY, mégis nagy öröme volt abban a kiváltságban, hogy hirdethette Isten igéjét. Barátom, jogod van kérni Istentől a legjobb ajándékot. Sokan írtak már ilyen módon. Bizonyára remélem, hogy megnyeri a Szentlélek keresztséget. Hadd tájékoztassalak arról, már megnyertem. De nem úgy, mint ami megváltásom után történt, hanem úgy, hogy a Szentlélek bekeresztelt a hívők testébe, és ez a Szentlélek keresztség. Ezek az emberek ezt is mondták. Remélem, fog nyelveken szólni. Az az imádságom, hogy hadd beszélhessek a saját anyanyelvemen egy kicsit jobban. Miért? Egyszerűen azért, hogy az Istentől kapott ajándék hadd váljék hasznára a gyülekezetnek. Tekintet nélkül arra, hogy milyen ajándékot kaptál Istentől, annak az a célja, hogy segíts más hívőket, a test más tagjait. A most következő 13. fejezetet jogosan nevezik a Biblia szeretetről szóló fejezetének. Sokan próbálták már ezt versről versre magyarázni. Őszintén szólva, én csak egyszer vagy kétszer prédikáltam róla szolgálatom egész ideje alatt. Jól lehet, tanítom, amikor odaérkezem a Biblia üzenete sorozatban. Ez a fejezet túlhaladja felfogó képességemet és adottságomat. Henry Drummond nagyon ragyogó magyarázatot írt erről. Ennek címe az volt, a legnagyobb kincs a világon. Ehhez nagyon korán hozzájutottam keresztény életemben. Ez egy kiváló könyv erről a 13. fejezetről. A szeretet szót a latin fordítás jótékonyságként adja vissza. A görög szó az agapé, amit helyesen szeretetnek fordítunk. Ebben a fejezetben a szeretet megfogalmazását találjuk. Olykor ezek a meghatározások nem fejezik ki a valóságot. Ha valaki próbálja meghatározni a rózsát, elolvashatja a rózsa leírását a botanikusok könyvében, de az a definíció sem adja vissza a rózsa képét, mint ahogy ismerjük. Vagy volt-e már valaki, aki leírta a naplementét? Egy este Szent Tamás szigeten voltam egy kis hajó fedélzetén, és láttam a hold felemelkedését. Olyan izgalom fogott el, hogy szinte egész testemet átjárta. Bár csak le tudnám írni előtted, de nem tudom. Ez a 13. fejezet bemutatja nekünk a szeretetet, de nem adja meg annak definícióját. Három szó van a görögben, amit mi szeretettel fordítunk. Az egyik szó az erosz. Ez a szenvedély szava, a szerelem kifejezése. Ezt használták Afrodité és Erosz, vagy Vénusz és Kupidó leírására abban a korban. A szex lenne ennek ma a legjobb kifejezése. Ez a szó egyáltalán nem fordul elő az Új Szövetségben. Aztán van a phileo szó, amit barátsággal fordítanak. Ennek a szónak a gyökere megtalálható a Philadelphia vagy filantrópia szavakban. Ez az emberi szeretetnek, a testvéri szeretetnek a leírása. Ez emberi szeretet a legmagasabb, legnemesebb fokon. Az agapao szó a szeretet legszebb szava az Új Szövetségben, és az isteni szeretetet írja le. Több, mint érzelem. Ez az akaratból fakadó szeretet. Ez a szeretet kiválasztja szeretetének tárgyát. Ez Isten meghatározása, mert Isten szeretet. Most egy kis vázlatot adok át erről a fejezetről. Úgy tűnik, mintha nem is tudnám visszaadni ennek tartalmát, de egy kis módszerrel közelebb jutunk a megértéshez. Az első három versben szó van a szeretet kiemelkedő értékéről. A negyedik verstől a hetedik versig terjedő szakasz leírja a szeretetet, mint erényt. A nyolcadik verstől a tizenharmadik versig terjedő szakasz leírja a szeretetet, mint győzelmet. Ne felejtsük el, hogy ez a fejezet követi a 12. fejezet gondolatát, amiben az ajándékokról volt szó. A 13. rész beszél az ajándékok erejéről. A lélek minden ajándékát szeretetben kell gyakorolnunk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Első Korintusi levél, 13. rész, első vers. Bizonyos vagyok benne, hogy az angyalok nyelvének jelentése az ékes szólás. Még sohasem hallottam angyalok szavát, de azt hiszem, Pál már hallotta őket. A legcsodálatosabb ékes szólás szeretet nélkül semmit sem ér a világon, csak annyit, mint egy zajos harang. Dr. Scrogie mondja a következőket. A nyelv szeretet nélkül zaj, melódia nélkül. Szerintem a szeretet jó akarat nélkül, lélek, hang nélkül. Valaki énekelhet úgy, mint egy szeráf, de szeretet nélkül nem több a pokol sziszegésénél. A szeretet ad értelmet és mélységet a szónak, és az ékes szólás jelentéktelenné válik nélküle. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Első Korintusi levél, 13. rész, második vers. Az első vers beszél a szeretetről, ami a szívből fakad. Ez a második vers leírja azt a szeretetet, ami az értelemből ered, az intellektus cselekedetét. Az ismeret önmagában elégtelen. A szeretetet kell az ismerethez tennünk. a megértés nem elég. A szeretetet kell hozzátenni a megértéshez. Úgy érzem, hogy ez a mai egyház szomorú képe. Ismeri a Bibliát és érti a Biblia igazságait, de hiányzik belőle a szeretet. Milyen szörnyű, ha a gyülekezetek tele vannak pletykázással, keserűséggel és gyűlölettel. Az ismerettel együtt kell járnia a szeretetnek. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Első Korintusi levél, 13. rész, 3. vers. Ez a szeretet az akarat cselekménye. A szeretetben benne van a szív, ahogy az első versben olvastuk, az értelem, a második vers szerint, és az akarat, a harmadik vers szerint. A szeretet a Szentlélek gyümölcse. Jól lehet, nagyon vágyakozunk a legjobb ajándékok után, ezeket mind szeretetben kell gyakorolnunk, és csak Isten lelke által tehetjük ezt. Vizsgáljuk meg a következő módon is. Írjunk le egy csomó nullát, az ékes szólás magában nulla, a profécia magában nulla, a mártíromság magában nulla, a hit magában nulla, az áldozat magában nulla. Öt nulla együtt véve is nulla. De ha az egyes számot eléjük írjuk, akkor a nullák sorozatából hatalmas érték keletkezik. Barátom, szeretetre van szükség, hogy minden lelki ajándékot helyesen használhassunk. Szeretet nélkül az ajándékok értéktelenek. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Első Korintusi levél, 13. rész, 4. vers. A szeretet türelmes, ami azt jelenti, hogy kedves és mindent elvisel. A szeretetet nem gyakorolhatjuk kedvesség nélkül. Ez olyan lenne, mint a tavasz virágok nélkül, vagy a tűz meleg nélkül. Gondoljunk Pál figyelmeztetésére. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézusi levél, 4. rész, 32. vers. Ez a pozitív oldal. Most figyeljük meg a negatív oldalt. A szeretet nem irigykedik. A szeretet megelégszik a sorsával. Mindnyájan tudjuk, hogy az élet tele van egyenlőtlenségekkel. Egyesek gazdagok, és hallom, amint a keresztények kérdezik, miért áldotta meg Isten azt az embert olyan nagy gazdagsággal, és nekem csak keveset adott? A szeretet elismeri, hogy vannak egyenlőtlenségek, és a szeretet megelégszik a sorsával. Gondoljunk az első gyilkosságra, amikor Kain megölte Ábelt, és ezt az irigység alapján tette. Jó, ha elgondolkozunk Keresztelő János példáján, aki nem irigykedett, amikor Jézus szolgálata egyre erősödött népszerűségben a nép előtt. János így szólt: neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. János evangéliuma, 3. rész, 30. vers. Amikor arra gondolunk, hogy mindenkinek más és más a helyzete az életben, és mindenki más és más szolgálatot végez az Úrért, gondoljunk arra, amit az Úr mondott, amikor Péterrel beszélt. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! János evangéliuma, 21. rész, 22. vers. Bacon mondta, hogy az irigység gonosz vonzalom és a legaljasabb vonás. Jónátán irigység nélkül szerette barátját, Dávidot. Jól lehet, ő volt a trónörökös, nem volt féltékeny Dávidra, pedig tudta, hogy Dávid foglalja el a trónt helyette. A szeretet nem kérkedik. Muffet ezt úgy fordítja, hogy nem csinál parádét. Nem pöffeszkedik és nem fuvalkodik fel. Egyszer egy fiatal prédikátor volt egy konferencián és kijelentette. Tudatni akarom veletek, hogy nem vagyok képzett lelkipásztor. Tudatlan vagyok, de büszke vagyok erre. A püspök így válaszolt neki. Látom, hogy nagyon sok alapod van a büszkeségre, fiatalember, de még a tudatlansággal való kérkedés is veszélyes. A szeretet nem fuvalkodik fel. Ez azt jelenti, hogy nem jár a fellegekben, és nem próbál mások fölé kerekedni. Tudjuk, mi az, amikor a gépkocsi kereke tele van levegővel, és hirtelen leereszt. Sok ilyen keresztény van ma köztünk, mert olyan sok az elbizakodottság sorainkban. Amikor a levegő kiszökik, semmi sem marad utána. Összefoglalva, olvassuk el az első 4 verset. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Imádkozzunk. Szeretet Istene, Úr Jézus Krisztus Atya, add nekem ezt az igazi szeretetet, hogy így ragaszkodjam, vonzódjam embertársaimhoz, és bemutassalak nekik téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg engem. Ámen.